mai beszélgető partnerem Botta Dukát Zoltán, a durva léptékű vegetáció ökológiai kutatócsoport vezetője. Sokat gondolkoztam, miközben erre a beszélgetésre érkeztem, hogy hogyan is lehetne felvezetni ennek a kutatócsoportnak a munkáját, és hát talán kezdjük azzal, hogy mit is jelent ez a durva léptékű vegetáció ökológia.
Igen, ez egy szokatlan kifejezés. Ha azt mondanám, hogy nagy léptékű, akkor lehet, hogy már ismerősebben hangzana, és földrajzban járatos hallgatók pedig fölhördülnének, hogy ez valami egészen mást jelent, és itt valami félreértés van. Tehát mi nagy területre kiterjedő jelenségeket szeretünk leginkább vizsgálni, de a földrajzban a pontos szakifejezése ennek a kis léptékű lenne, ugyanis a kicsi méretarány jelenti azt, hogy nagy területet tudunk a térképen ábrázolni. Erről meg senkinek nem jutna eszébe az, amivel mi foglalkozunk, ezért találtuk ki, hogy a durva felbontás mintájára durva léptékűnek fogjuk nevezni magunkat.
Milyen kutatások zajlanak itt, és miért van szükség egyáltalán ilyen nagy léptékből, picit eltávolodva a mikrokörnyezetektől, nagy összefüggéseket vizsgálni a vegetáció ökológián belül?
Vannak olyan jelenségek, amiket kis léptékben nem lehet megérteni. Milyen a növények elterjedése? Mi lesz a válasz a klímaváltozásra? Vannak a kutatócsoportban kollégáim, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, modellezik a mostani élőhelyek elterjedését, hogyan határozza azt meg a klíma, és aztán ebből predikciókat készítenek a jövőre. Vagy ha azt akarjuk megérteni, hogy melyik élőhelyhez hogyan alkalmazkodtak a növények, megint csak nagyobb léptékben, legalább több élőhelyen kell foglalkozni, és aztán persze ezt lehet még tovább bővíteni, és akkor a felső határ az, hogy az egész földgolyó minden növényfaját bevonjuk egy vizsgálatba.
Természetesen, mivel alapvetően vegetáció ökológiáról beszélünk, a fő célkeresztben a növények vannak, és a növényi stratégiák az egyik ilyen fontos kutatási terület. Ez a kifejezés is nagyon megütheti sokaknak a fülét, mert hát az üzletben a stratégiákról sokat hallunk. Sajnos a háborúban is nagy szerepe van a stratégiáknak, ugyanúgy, ahogy a sportpályákon. Az edzők is mindig olyan stratégiát próbálnak választani, ami túljár az ellenfél edzőjének és játékosainak az eszén és a megoldásain. De a növények esetében mit érthetünk stratégia alatt?
Igen, hát a növények nem ilyen tudatosan döntenek. Náluk kiszelektálódnak azok a fajok, akik valamilyen rossz választást, rossz döntést hoztak, nagyon idézőjelbe tenném a döntést. Mondhatjuk úgy is, hogy valamiféle alkalmazkodási típusokról van szó. Ezeket nagyon régóta is ismeri, és az emberiség. Szokták mondani, hogy minden tudomány az ókori görögökkel kezdődött, ez is. Arisztotelész tanítványa és utóda az akadémia élén volt az első, aki fák, bokrok, füvek kategóriákat leírta, és ugyanezeket a kategóriákat már egy óvodás gyerek is felismeri, és ezek nagyon durván valamiféle stratégiák. Belegondolunk, kimegyünk az erdőbe, és megnézzük a fákat, ott azért sokféle fát látunk. Tehát elmehetünk odáig, hogy minden faj egy-egy külön stratégia, különböző tulajdonságai vannak, de akkor elveszünk a részletekbe. Mondhatjuk azt, hogy vannak fák, füvek és bokrok, akkor pedig túlságosan elnagyolt a kép. Keressük a kettő között az egyensúlyt, hogy lehetne néhány stratégiával jól leírni azt a változatosságot, amit látunk a Földön.
Példákon keresztül akár talán jobban a hallgatók is megértik, hogy milyen stratégiákra gondolunk. Feltételezem, hogy a fő hajtóerő az életben maradás.
Két fő nagy kihívás van a növények előtt, egyébként minden élőlény előtt, életben maradni és szaporodni. Tehát tulajdonképpen a sikert azt abban mérjük, hogy az élete során az élőlény hány felnőtt szaporodóképes utódot tudott létrehozni. Ahhoz, hogy a faj vagy a populáció megmaradjon, átlagosan egyet kell. Nem kevesebbet, de nem is kell ennél több. Ha ennél több jön létre, akkor nőni fog a populációnak a létszáma. Ha kevesebb, akkor zsugorodni fog a populáció. Most az, hogy ezek közül pontosan melyik a nagyobb kihívás, az élőhelyenként változik, illetve az életbe maradás, az mekkora kihívás az élőhelyenként változik. Vannak olyan élőhelyek, amik gyakran elpusztulnak. Gondoljunk a szántóföldekre, évente felszántjuk őket, vetünk bele, de nem csak a mi növényeink szeretnének ott élni, hanem a gyomok is. De nekik valahogy ehhez alkalmazkodni kell, hogy mire eljön a szántás ideje, vagy az első nagyobb talajművelés ideje, addigra nekik valami biztonságos állapotba kell kerülniük, ez a mag. Ez az egyik stratégia, ruderális stratégiának is szokták hívni, ami ehhez alkalmazkodik, hogy rendszeresen elpusztul az élőhelyem, De addigra az én magvaim már ott vannak a magbankban, és várják a következő alkalmas lehetőséget. Egyébként nem csak az ember pusztíthatja el az élőhelyet, vagy az ott élő növényeket, hanem esetleg egy nagyobb szárazság is. Úgyhogy ugyanez a stratégia például nagyon sikeres a félsivatagokban, ahol a száraz időszakot túléli mag formájában, a magok nagyon ellenállóak, és amint jön egy eső, kicsiráznak, nagyon gyorsan virágoznak, nagyon gyorsan magot élnek, hogy mire elfogy a talajból a víz, már megint a talajban magformájában legyenek. De ugyanitt van egy másik megoldás, amikor nem azt mondjuk, hogy visszahúzódunk a kedvezőtlen időszakban, hanem igyekszünk azt valahogy kibírni. Gondoljunk a kaktuszokra, vagy más szukkulensekre, amikor van víz, az fölveszik, raktározzák, és nagyon-nagyon takarékosan beosztva használják, és így elég hosszú ideig túl tudnak élni kedvezőtlen időszakba is.
Az olyan élőlényeknél, mint a növények, különösen fontosak a környezeti változások, hiszen ezek helyhez kötött életmódot folytató élőlények, így az alkalmazkodás tulajdonképpen az egyetlen esélyük, nincsen hirtelen lehetőségük a helyváltoztatásra. Pontosítanék, talán magformájában még van.
Igen, ez is egyfajta stratégia, hogy mennyire jól terjed a mag. Az apróbb magvak általában jobban terjednek, a nagyobbak akkor tudnak terjedni, ha van valamiféle repítőkészülékük, akkor a széllel jól tudnak terjedni. Egy másik megoldás, hogy állatokra kapaszkodnak, egy harmadik megoldás, hogy olyan gyümölcs alakul ki, amit maggal együtt elfogyasztanak az állatok, és aztán megemésztik a gyümölcsrészt, de a mag az túléli az emésztést, és a székletükkel távozik. Nagyon különböző megoldásokat találtak ki a növények arra, hogy eljutassák távolabbra is a magvaikat.
Az ökológia szempontjából, vagy akár az élőhelyek helyreállítása, vagy természetvédelmi szempontból miért fontos ezeket a megoldásokat minél jobban megismerni?
Minél jobban megértjük, hogy működik, hogy szerveződik egy közösség, annál inkább ki tudjuk találni, hogy hogyan segíthetünk neki, hogy megőrződjön. A jó kép az, hogy mindig van egy adott fajkészlet a területen, ami valahogy már oda eljutott, evolúciósan kialakult. Általában ezt igyekszünk megőrizni, és a különböző helyeken ebből verbuválódnak a közösségek. Tehát nem minden faj mindenhol tud túlélni, erről rengeteget tudnak a botanikusok, de fajonként, tehát nem áll össze. Ez kicsit olyan, mint a Mendelejev előtt a vegyészeknek a helyzete. Nagyon sokat tudtak az elemekről, de valahogy ezek ilyen elszigetelt tudások voltak. Tudták, hogy valamennyire a klór hasonlít a flóra, de nem tudták, hogy miért. Azt reméljük, hogy ha a jellegeket jól sikerül megérteni, akkor valami ehhez hasonló rendszert tudunk vinni abba a tudásba, ami már most is megvan. Csak hát nagyon sok és idővel áttekinthetetlenné válik nekünk, nem 100 körüli kémiai elemmel, hanem csak Magyarországon 2000 körüli növényfajjal kellene dolgoznunk.
És hát faj és faj között rengeteg különbség lehet a megoldások terén. Most itt pont az irodádban beszélgetünk, és itt van mellettünk pár darab levél, meg egy ág is köztük.
Nem, mindegyik levél.
Mindegyik.
Ez olyan keskeny, hogy ágnak néz ki.
Na hát akkor, ez jó is, hogy helyre tettük, akkor kezdjük. Miért vannak itt ezek a levelek?
Igen, arra gondoltam, hogy azt fogom kérni tőled, hogy tapogasd meg ezeket a leveleket, képzeld el, hogy egy hernyó vagy, és mondd el, hogy melyiket ennéd meg legszívesebben. És miért? De előtte mondd el, amit érzel, hogy a hallgatók is elképzelhessék, hogy miféle leveleket hoztam.
Rendben, már csukjam be a szemem és úgy tapogassam, vagy...
Mindegy.
Akkor...
Lehet nyitott szemmel nyugodtan.
Akkor nem nézek oda, de azért tapogatok. Hát hernyófejjel gondolkozva ez ígéretesnek tűnik. A második versenyző is elég puha. Az elsőnél egy egészen vékony struktúrát érzek. Puha levél.
És kicsit szőrös is, ugye?
Picit még szőrös is. A második...
Ez az, ami hernyóként esetleg zavarhatna, tehát ez egy megoldás egyébként részben a pároloktatás csökkentésére. A szőrök között kevésbé mozog a levegő, és az a pára, ami a növényből kijön, muszáj, hogy kijöjjön, mert másképp nem tud bemenni a széndioxid, ha minden kapuját becsukja a levél, az ott megül, és akkor kevésbé cserélődik, kevésbé szárad ki a levél. Tehát részben a rovarok ellen véd, részben a víz megtartásba segít.
A második levél az már nem szőrös. Így viszont van. Még puha. Laikus hernyó vagyok.
Igen.
Még csak most kezdem a szakmát, még csak most tanulok bele.
Tép le belőle egy darabot.
Igen. Egy sárga, narancssárga nedve tereszt.
Ez a vérehulló fecskefű névre hallgat.
Nagyon jó szemölcsökre, hogyha jól tudom.
Igen, így van. Hát... És viszont mérgező a tejnedve. Tehát szemölcsökenve teljesen jó, de szájba venni szigorúan tilos.
Hát úgy látszik, a hernyó vizsgán megbuktam volna, mert lehet, hogy ebbe is belekóstoltam volna, de hát ilyen az evolúció, szelekció, a természetes kiválasztódás. Na akkor jön a harmadik levél.
Igen.
Szintén egy nagyon puha...
Apró nebáncsvirág, és virágú nebáncsvirág.
Hát ezek után nem merném azt mondani, hogy belekóstolnék.
Pedig én őt ajánlanám.
De tényleg ez egy jó választásnak tűnik. Na és itt van a negyedik levél, ami hát...
A magyar...
Egyértelműen egy kemény, viaszos bevonatú?
Talán kicsit viaszos is, és mindenképpen nagyon-nagyon kemény, tele van szilárdító szövettel. Olyan szövettel, amivel a sejtfalak nagyon-nagyon vastagok, és ezért rengeteg cellulóz tartalmaz a levél.
És hát az ötödik versenyzőt azt megismerem, ez a borostyán, ami mérgező.
Igen, és szintén viszonylag keményebb.
Sem a színén, sem a fonákján nincs szőr képlet, viszont ugye mérgező. Tehát akkor itt az öt példán keresztül nagyon jól végigvezettél engem, mint kezdő hernyót ezeken a megoldásokon, és ez csak öt példa.
Igen, és ez csak egy szempont, hogy a hernyónak mennyire elhető, de ugyanezeket a leveleket megnézhetjük a növény szemszögéből is. A kis puha levelet könnyű előállítani, abba egészen kevés szenet épített be a növény, és elég hatékonyan fog működni, mert hogy nincsenek vastag sejtfalak, amik elnyelnék a fény nagy része be fog jutni oda a kloroplasztiszokhoz, ahol szükség van rá. Cserébe viszont nem nagyon ellenálló, könnyen megeszik a rovarok, könnyen letépi a szél, stb. Vegyük például a magyarnak a levelét, az egy örökzöld cserje. Az ő levele több évig él, sokkal kevésbé hatékonyan működik, és sokkal drágább előállítani, de azt a befektetést, amiben az előállításra került, az több év alatt kell visszafizetnie, mert ő több évig fog működni. Tehát lassan vissza fogja fizetni. Ez egy hosszú távú befektetés kis kamatra, de végül ez is meg fog térülni. Egyébként nem véletlenül mondtam azt, hogy befektetés meg kamat, ugyanis másoknak is ez már eszébe jutott, hogy tulajdonképpen itt egy kicsit a közgazdaságtannal van analógia, és ezt a fajta változatosságát a leveleknek a leaf economy, tehát levél gazdaságtannak, vagy levél gazdaságtani spektrumnak szokták nevezni. Rövid távon térüljön meg, ezért legyen nagy a hozam, vagy ráérek, hosszú távon biztosan meg fog térülni, és akkor egy kisebb hozammal is beérem.
És hát tulajdonképpen azért alakult ki ennyiféle megoldás, mert helyszíntől, élőhelytől függ, hogy melyik alkalmazkodási forma kifizetődőbb a fajok szempontjából. Ezen a gondolatmeneten elindulva tudunk következtetni mondjuk az adott flóráról, az adott növénytakaróról az élőhelyen bekövetkezett változásokra?
Igen. Ha elszaporodnak az egyévesek, az biztos, hogy azt jelenti, hogy valami olyan történt, ami nem jó az évelőknek, nem tudnak hosszú távra tervezni, nem tudnak hosszú távon fennmaradni. Nagyon gyakran a talajfelszínt érte valami bolygatás, vagy egyszerűen volt egy nagy aszály, ami megölte a konkurenseket, és a legkönnyebben reagáló, leggyorsabban terjedő fajok jelentek meg. Ha ilyen hosszú távra tervező, nagyon... erőteljes levelű, esetleg tüskés, szúros növények jelennek meg, akkor egyrészt gondolhatunk arra, hogy szárazság van. Ezek a vastag, kemény levelek sokkal jobban tűrik az aszályt is, vagy gondolhatunk arra, főleg a tüskés növényeknél, hogy túl sok a legelő állat, és előnybe kerültek azok, akiket nem lehet lelegelni. Erre nagyon sok különböző megoldásuk van a növényeknek, mert hogy máshogy lehet védekezni a hernyő ellen, máshogy a legelő őz ellen, leginkább a kicsi és a nagy herbivorok ellen különböző megoldásaik vannak.
Na, észrevétlenül megbújt itt a hatodik levél, pont a borostyánnál elvesztettem a fonalat, nem vettem észre, hogy itt van még egy ilyen, egy hosszú fűszára hasonlító levél is.
Igen, egy fűnek, a sétbúzának a levele, ha kicsit óvatosan végighúzod rajta az ujjadat, visszafelé is.
Az egyik irányba semmiféle ellenállásban nem ütközött az ujjam, ahogy végighúztam, de visszafele, picit mint a toklásznak a képletei, így megakadályozták az ujjamnak a haladását.
Nagyon sok szilícium-dioxidot épít be a levélbe. Ez a füveknek és a sásoknak a trükkje a legelés ellen, hogy valami, legyen benne valami olyan, ami kemény, és ráadásul még emészhetetlen is. Ugye a szilícium-dioxid az a homok, tehát ilyen kis, mintha kis homok szemcsék lennének beépülve a szövetek közé.
Szóval akkor itt van olyan, ami homokot épít be a levelébe, van, ami mérget termel, ugye ez a borostyán, a magyar kemény és szúrós, a vérehulló fecskefű egy narancssárga és mérgező nedvet termel, az amatos turbolya pedig szőrös képleteket növeszt, ami ugye így védi és közben párologtatásban is segít.
És ráadásul egy elég erős illata van, ami van, aki szereti, egyébként ezt szokták fogyasztani salátának.
A kisvirágú neváncsvirág ezek szerint a többi versenyzőhöz képest a rövidebbet húzta, de azért biztos, hogy ennek a fajnak is van valami különleges megoldása.
Igen, mindenkinek van valami trükkje. A neváncsvirág trükkje az árnyéktűrés. Ha sétálunk a hazai bükkösökbe, gyertyános tölgyesekbe nyáron, akkor alig látunk aljnövényzetet. Tavasszal ezek gyönyörű szépen virágba borulnak, még lombfakadás előtt, de nyáron már nagyon kevés a talajon a fény, ezért a legtöbb növény ezt nem bírja ki, és sokszor csak az avarszőnyegen lépkedünk, és nem is látunk növényt. A kisvirágú neváncsvirág ezzel a kevés fénnyel is elboldogul.
Hogy alakulhat ki ennyiféle különböző stratégia?
Talán azzal lehetne kezdeni, hogy azért lehetséges ennyiféle stratégia, mert nincs egyetlen nyerő stratégia. Szokták ezt úgy mondani, hogy nincs darwini démon. Darwini démon lenne az a faj, ami minden kihívásra egyformán jól tud válaszolni. Ugyanannyira életképes a sivatagban, mint a tundrán, és mindenhol ő a legjobb, és kiszorítja az összes többi fajt. Ez azért nem lehetséges, mert véges erőforrásokból dolgoznak a növények, tehát mindig döntéseket kell hozniuk, hogy ha megtermeltek egy szőlőcukor molekulát, abból mit fognak készíteni? Gyökeret növesztik, a szárat, a levelet, magot hoznak, sejtfalat vastagítják, vagy méreganyagot termelnek. Nem lehet egyszerre mindenben jónak lenni, ezért nincs egyetlen olyan faj, aki minden körülmények között a legjobb lehetne.
Viszont azok a fajok, amelyek nagyon könnyedén alkalmazkodnak, vagy több kihívásra is van a tarsolyukban, vagy jelen esetben mondjuk akár a genetikai készletükben egy újabb megoldás, azok sikeresen kolonizálnak, gondolom, új élőhelyeket is. Azért is szeretném ezt kiemelni, mert a jövő szempontjából az egyik legfontosabb és legnagyobb kihívás a biológiai invázió. Mondhatjuk azt, hogy mondjuk az idegenhonos invázióra hajlamos fajok könnyebben hoznak újabb megoldásokat?
Igen, illetve mondhatjuk, részben hoznak új megoldásokat, amikor új területre kerülnek, részben eleve nagyobb a repertoárjuk. Tehát eddig most úgy beszéltünk ezekről a levelekről, mint hogy reprezentálják a saját fajukat, és igyekeztem olyan fajokat kiválasztani, amik azért jól, markánsan különböznek egymástól. De azért egy fajon belül az egyedek sem teljesen egyformák, mi sem vagyunk mindannyian emberek vagyunk, mégsem vagyunk teljesen egyformák. A növények sem, ráadásul ez fajonként változik. Vannak fajok, amik kevésbé változatosak, és vannak fajok, ahol nagyobb a fajon belüli variáció. Jellemzően a tágabb elterjedésű fajoknál figyelhetjük meg ezt, hogy nagyobb a fajon belüli változatosság, és ilyen szempontból akkor ők előnyben vannak, amikor inváziós fajok lesznek, illetve már az is előny, hogy nagyobb területen elterjednek, nagyobb valószínűséggel fogják őket átvinni egy másik kontinensre.
A terjedés kapcsán több szempontból is megvizsgálhatjuk, hogy mennyire sikeres egy adott faj, kezdve akár mondjuk a magterjedésének a sikerességére, akár pitypang például, hogy a levegőben képes elrepülni, egészen odáig, hogy mondjuk mi emberek tesszük sikeressé. Szóval vannak olyan fajok, amik azért kerültek be új élőhelyekre, mert mi emberek akár direkt, akár véletlen, de oda juttattuk őket, és azok képesek alkalmazkodni. E szempontból az idegenhonos fajoknak a megoldásait kell vizsgálni? Hogy hajlamosak lesznek mondjuk invázióra?
Érdemes vizsgálni, mert jó lenne, ha előre tudnánk jelezni, hogy mik lesznek a következő fajok, amik kopogtatnak, vagy amiket mi fogunk behozni. Nagyon fontos ez az út, hogy mi fogjuk behozni őket, mert az eddigi tapasztalat az, hogy a többségüket mi hoztuk. Vagy erdészeti fafajnak, vagy dísznövénynek. Tehát ha tudnánk, hogy csak olyan fajokat telepítsünk a kiskertünkbe, amik veszélytelenek lesznek, nem fognak onnan kilépve a maguk útjára lépni és elterjedni, akkor megúszhatnánk egy csomó jövőbeli inváziót.
A ti kutatócsoportotok nem csak azzal foglalkozik, hogy melyik faj milyen stratégiát, milyen megoldásokat hozott létre, hanem azt is kutatjátok, hogy egy adott fajon belül az egyedek milyen különböző megoldásokat dolgoztak ki. Ennek mi a szerepe?
Amikor egy-egy fajt helyettesítünk néhány jellemző értékkel, amiket mérünk. Tehát most beszélgettünk itt arról, hogy az egyik levél puha, a másik meg kemény, de ezt lehet számszerűsíteni is. Meg tudjuk mérni, hogy mekkora, nem egészen a puhaságot, de egy valami ezzel összefüggő dolgot, hogyha megmérjük, hogy a levél egy négyzetcentiméterre mekkora a száraz tömege, az nagyjából a levél vastagságával, meg a szöveteinek a sűrűségével fog összefüggni, és leírja ezt a jelenséget, hogy vannak olyan levelek, ahol nagy lesz ez az egységnyi felületre jutó tömeg, azok lesznek a tartós, de lassabban működő levelek, és lesznek, ahol ez kisebb ez az érték, azok a levelek általában vékonyabbak, de kevésbé tartósak, de sokkal hatékonyabban működnek, mert jobban átjárja őket a fény. Első lépésként, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor megnéztük, hogy nemzetközi adatbázisokban mi elérhető. Sajnos a hazai fajoknak a kb. Fele nem volt megtalálható. Azért nem, mert ezek a fajok már nem fordulnak elő Nyugat-Európában. És persze felmerül az emberben mindig a gyanú, hogy igen, megtalálható egy faj a nyugat-európai adatbázisban, ottani kollégák megmérték, de vajon az az adat érvényes-e Magyarországon? Kicsit szárazabb a klímánk, kicsit melegebb, kontinentálisabb. Úgyhogy első lépésként eljutottunk oda, hogy a mintaterületünkön kb. 200-300 fajnak most már saját mérésekkel tudunk dolgozni. Ez volt az első lépés, hogy minden fajról legalább legyen egy adatunk, ami úgy áll össze, hogy legalább 10 egyedet megmérünk, hogy elkerüljük azt, hogy vetnő belenyúltunk egy nagyon nem tipikus egyedbe. És utána elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy és akkor most nézzük meg, hogy mekkora a fajon belüli változatosság. Most már ne 10 egyedet mérjünk, hanem még többet, és ügyeljünk arra, hogy különböző helyekről mérjünk, és már nem az átlagos értéke érdekel a fajnak minket, hanem a fajon belül mekkora a változatosság. Ebben még nagyon az elején járunk, és nem sok eredményünk van, de egy érdekes megfigyelésünk már van, hogy több évben is megmértük az értékeket, és azt vettük észre, hogy a legtöbb fajnak az aszályos és a csapadékosabb évek között nem volt nagy különbség, de kivétel a bizonyos egyéves füvek. Olyan füvek, amik ősszel vagy nagyon koratavasszal csiráznak ki, és nyár elejére már magot érlelnek, és ezeket a koratavaszi aszály nagyon erősen érintett, és teljesen megváltozott. A szájos évben elkezdett a levelük hasonlítani az évelő füvekére, míg normál évben nagyon különböző volt tőlük.
Ha jól értem, akkor itt egy alkalmazkodásról van szó, ami pedig ugye az evolúció hajtó eleme, sok egyéb mellett mutáció, stb. Mondhatjuk evolúciós folyamatnak, amikor ilyen gyors reakció jön egy adott környezeti körülményre?
Akkor mondhatnánk evolúciónak, ha ettől fogva ez a megváltozott érték menne tovább, megváltozna a genetikai összetétele, de itt valószínűleg egyszerűen arról van szó, hogy ugyanaz a genotípus különböző leveleket, környezettől függően különböző leveleket tud létrehozni, ezt pedig plaszticitásnak szokták nevezni. Ez is nagyon fontos, és létezik a plaszticitás evolúciója, ami azt jelenti, hogy abba az irányba fejlődik a növény, hogy egyre inkább miközben a génállománya nem változik, meg tudjon alkalmazkodni a változó vagy változékony környezethez.
Említetted, hogy van egy mintaterület. Merre van ez, és milyen fajokat vizsgáltok?
A Kiskunság közepén Ágasegyháza határában találtunk egy nagyon érdekes területet. Van egy homokbuckás, aminek a tetején teljesen nyílt vegetáció van, tehát magyarán kilátszik a homok a növények, a fűcsomók között. Ez egy nagyon száraz, talán ez egyik legszárazabb magyarországi élőhely, és ahogy leereszkedünk a bucka oldalán, egyre nedvesebb, egyre közelebb kerülünk a talajvízhez, és a buckás szomszédságában pedig mélyedések vannak, ahol már tavasszal megáll a víz, tehát nádasok, magassásosok, rétek találhatók, tehát egy hosszú szárazság gradiens tudunk úgy vizsgálni, hogy elképzelhető, hogy potenciálisan minden növény mindenhol lehet, mert el tudna oda jutni a magja.
Miért pont ezt a területet választottátok? Ugye itt a klímaváltozás hatásaiként gyakrabban jönnek hőhullámok, az átlag hőmérséklet melegszik, nem kell bemutatni senkinek az aszályt most már sajnos, egyre gyakrabban találkozhatunk vele. Ilyen megfontolásból választottátok ezt a területet?
Hát mindenképpen szeretünk volna egy hosszú szárazság, vagy hosszú vízellátottság gradiens keresni, és persze nagyon jó az, hogy a legszárazabb vége már egy extrém száraz terület, ahol úgy gondoljuk, hogy a klímaváltozásnak, a további, esetleg további szárazodásnak nagyon komoly és nagyon hamar jelentkező hatásai lehetnek. Őszintén szóval szeretnénk valamiféle általános szabályokat találni, tehát természetesen nagyon jó az, hogy jobban fogjuk érteni, hogy a kiskunság növényzete hogyan működik, de jó lenne valami ennél általánosabbat, olyat, ami nem tudom én, Észak-Amerikában is élvényes. Tehát engem személy szerint az vonzott a dolog felé, hogy stratégiákkal kezdjek el foglalkozni, növényi jellegekkel kezdjek el foglalkozni, hogy ne csak az a tudás legyen, hogy tudom, hogy hol él a borostyán, de már nem tudom, hogy miért, és nem tudom megmondani, hogyha lenne egy nagyon hasonló másik faj, amit nem ismerek, akkor arról nem tudnék semmit. Szeretnék olyan tudásra szert tenni a mi fajainkról, ami a hozzájuk hasonló fajokra is érvényes, a másik szituációba is érvényes. Ez a helyszín nagyon alkalmas arra, hogy megnézzük, hogy milyen változások vannak, nem a fajokban, hanem a tulajdonságokban. Tehát kimutatható, hogy alacsonyabb a száraz helyen, alacsonyabbak a növények, kisebbek a levelek, vastagabbak, nagyobb az egységnyi felületre jutó tömege a leveleknek. Tehát csupa olyan jelenség van, ami azzal függ össze, hogy alkalmazkodni kell ez a szárazsághoz, meg kell őrizni a vizet, takarékosan kell használni. Cserébe viszont a fényért nincs nagy verseny, tehát például nem kell magasra nőni és fölében nőni a másik egyednek. Most tulajdonképpen, ha a kutatás előtt leültetett volna valaki, és azt mondta volna, hogy írjam meg ezeket, hogy mi lesz az eredmény, ilyen szinten meg tudtam volna írni. Ami fontos, hogy ezeket mi most kimértük, számszerűsítettük. Leellenőriztük, mert amíg csak én itt az íróasztal mellett gondolkodom, addig lehet, hogy természetben mégsem így van, mert van valami olyan hatás, ami ezt felülírja, másrészt pedig számszerűsítettük.
Amikor neki látsz egy ilyen vizsgálatnak, te személy szerint, tegyük fel, sétálsz egyet egy erdőbe, vagy elmész nyaralni, és meglátsz egy fajt. Látod, hogy milyen jellegzetességei vannak, mondjuk kemény a levele, szúrós a levél éle, de mégis egy száraz, de mégsem teljesen száraz élőhelyen van mondjuk. Akkor melyik szempontból közelíted meg a kérdést? Szeretnéd megtudni, hogy a faj miért ilyen megoldásokat hozott, vagy az élőhely jellegére szeretnél következtetéseket levonni?
Mind a két irány működhet, és persze nagyon fontos tudni, hogy egyáltalán mi lehet ott. Ha valaki elutazik a szerencsés is elutazik a déli féltekébe, és ott kirándul a hegyekben, fogja valószínűleg, és hozzá van, és már kirándult magas hegyekben, mondjuk Európában, akkor fogja hiányolni a fenyvesekövét. Ha csak nem fut bele néhány erdészeti ültetvénybe, de őshonos módon nincsenek fenyők a déli féltekén. És az egyenítőtől északra alakultak ki, és nem tudtak átjutni a trópusokon, az nekik egy leküzdhetetlen akadály volt, és ettől egész más a vegetáció öveknek a képe a déli féltekén. Tehát soha nem szabad azt kivenni a rendszerből, hogy mindig csak ami rendelkezésre áll, abból szerveződnek a közösségek. És akkor utána tehetjük fel azt a kérdést, hogy akkor most ebből mi az, ami kiszűrődött, és itt van egy olyan elképzelése az ökológusoknak, hogy van kétféle szűrő. Az egyik, hogy túl kell tudni ott élni, tehát egy mocsári faj a nagyon száraz homokbucka tetején, akkor se lenne életképes, ha minden versenytársát kiiktatjuk. És a második pedig, hogy ne legyen ott egy nálunk erősebb versenytárs, aki kiszorít minket.
Értem.
Nyugodtan. Most a versenytárs az azt jelenti, hogy pontosan ugyanabban a versenyszámban, vagy nagyon-nagyon hasonló versenyszámban, számban indul, tehát a 100 méteres síkfutásban valaki aranyérmet szerez, a másik versenyző meg maratoni távon aranyérmet szerez, mindketten aranyérmesek, mindketten nyertek, és nem fogja az egyik a másikat legyőzni. Ugyanígy van a növényeknél is, ha nagyon különböző forrásokat használnak, nagyon különböző dolgok szabják meg azt, hogy mennyi lehet belőlük, akkor nem fognak egymással versenyezni. Akkor versenyeznek, hogyha ugyanabban a talajrétegből veszik a vizet, ugyanazok a növényevők támadják meg őket, akkor tudják rontani egymás életfeltételét, elveszik egymással a vizet. Az egyik még kibírja a növényevők támadását, de felhizlalja úgymond őket, tehát lehetővé teszi, hogy felszaporodjanak, és a másik érzékenyebb faj pedig el fog tűnni.
Ezek a kutatások, amiket ti is végeztek, akár az élőhely helyreállítások kapcsán is hozhatnak sikeres megoldásokat. Gondolok itt akár mondjuk arra, hogy van egy inváziós faj, ami ellen a saját versenyszámában indítotok hazai képviselőt. Ez egy járható út?
Reméljük, hogy járható. Nem szeretnék erről sokat beszélni, mert a másik szomszéd kutatócsoportnak a munkája velünk együttműködésben, de azért alapvetően az a restaurációs ökológiai kutatócsoportnak vannak ilyen kutatásai, pont ezen az alapon, hogy válasszunk hozzá hasonló őshonos fajt, és hát ha akkor meg tudjuk akadályozni a betelepedést, vagy akár kiszorítani az inváziós fajt.
Szóval akkor ilyen haszna is lehet ezeknek a tudásoknak. Mielőtt elindítottuk a felvételt, azért beszélgettünk egy kicsit, és említetted, hogy 30 éve vagy ebben a szakmában. Hogyan kerültél ennek a gyönyörű hivatásnak a közelébe?
Sok kacskaringóval. A diplomámat még mint agrárkémikus agrármérnök szereztem, de már az egyetemen a növénytan professzorom annyira jó előadásokat tartott, hogy jelentkeztem nála, hogy szeretnék szakdolgozatot írni. Meghirdette, hogy lehet hozzá menni, jelentkeztünk néhányan. A 30 fős évfolyamból 4-en, tehát azért ebből is látszik, hogy nagyon vonzó volt, ahogy ő beszélt erről ezekről a témákról. És menet közben kiderült, hogy egy picit értek a számítógépekhez. Akkoriban ez még nagy szó volt, akkoriban még nagyjából programozást jelentett ez, hogy valaki ért a számítógépekhez. Ezt nagyon hamar bevontak a különböző kutatásokba, és ez lett az egyik specialitásom, hogy amilyen adatokat ők gyűjtöttek, abból én számítógéppel különböző elemzéseket tudtam csinálni.
Azért így 30 év távlatában is képesek újat mutatni a növények neked?
Ó, persze. Persze, meg a növényökológusok között nem az az erősségem, hogy nagyon mennyire sok növényt ismerek. Sokan vannak, akik sokkal több növényt ismernek, konkrét fajokról sokkal többet tudnak. Talán az az erősségem, hogy nem ijedek meg attól, hogy ha matematikát kell használni. Nem azt mondom, hogy értek hozzá, de azt mondom inkább, hogy nem ijedek meg. Ez szinte fontosabb. És elboldogulok az elméleti, tehát matematikai és elméleti konstrukciókat próbálom házasítani a terepi kutatással.
Növények és matematika, ezen gondolkoztam, miközben az előző mondatokat mondtad, és hát egyedül a karfiol jutott az eszembe, méghozzá azért, mert azt egy fraktál virágnak szokták említeni. Ugye ez azt jelenti, hogy de javíts ki kérlek, hogyha tévednék, hogy a legkisebb egysége is úgy néz ki, mint a picit nagyobb egysége, és mint az egész maga. Jól fordítottam?
Igen, teljesen, tökéletesen.
A növények esetében a matematika ebben a te kutatásodban hol játszik szerepet?
Ott, hogy le kell írnunk a populáció növekedését, és a matematika abban segít, hogy fegyelmezetten gondolkozzunk. A növényi stratégiáknak a vizsgálatának van két nagy alakja, Philip Grime és David Tillman. Grime egy brit kutató, Tillman egy amerikai. Nagyon nem szerették egymást, és hosszasan vitatkoztak arról, hogy vajon a növények közötti versengés, a kompetíció az hol erős és hol gyenge. Grime azt mondja, hogy amikor nagyon nehéz megélni, akkor igazából nincs verseny, mert mindenki azzal van elfoglalva, hogy valahogy túléljen. Amikor kevés a víz, kevés a tápanyag, akkor mindenki azzal van elfoglalva, hogy valahogy túléljen. Igazából a verseny ott van, amikor van bőven víz, van bőven tápanyag, na és akkor egymással elkezdenek birkózni a fajok. Grime egy kiváló naturalist, nagyon jól ismert az angol flórát, remek könyveket írt róla. Ő kezdte először megmérni azokat a jellegeket, amiből utána a stratégiáit csinálta, de mindig csak verbálisan gondolkodott a stratégiákról. Egyetlen matematikai modellt sem csinált. Tillman egy amerikai ökológus, aki egyébként eredetileg kémikus volt, tehát egyetemet mint kémikus végzett, aztán algákat tenyésztett, és ebből csinálta a doktoriát. és utána elkerült a Préri régióba egy long term, hosszú táv ökológiai állomás vezetőjének, és ott elkezdett terrestris szárazföldi növényekkel foglalkozni, elkezdett ő is kísérletezni, és elkezdett modellezni. A modellezést ne úgy képzeljük el, hogy képleteket írogatott, hanem számítógépes modelleket, ilyen kis szinte kis játékokat csinált, hogy van egy növénykém, aki döntéseket hoz, hogy a gyökerét, a szárát vagy a levelét növeszti. Nagyjából ilyen kis egyszerű növény volt egy darab levele, meg egy szára, meg egy gyökere. De már és tudott magot hozni, ez azért nem hátrány, de már ez az egyszerű modell rákényszerítette egy fegyelmezett gondolkodásra, és ő nagyon logikusan elmagyarázta, hogy nem arról van szó, nem az a jó kérdés, hogy hol erősebb a kompetíció, hanem az a jó kérdés, hogy hol miért folyik a verseny. Amikor kevés víz van, akkor vízért van a verseny. Nagyon erős verseny van a vízért. Amikor sok víz van, és az nem korlátozza a növekedést, akkor elkezdik egymást árnyékolni az érdek, akkor a fényért van a verseny. Tehát a matematikának leginkább az a szerepe, hogy ha képleteket írunk, vagy algoritmusokat írunk, akkor el kell kezdeni fegyelmezetten gondolkozni, és mindent nagyon pontosan definiálni kell. A fizikusok ettől sikeresek. Ha azt mondják, hogy út, meg idő, akkor mindenki ugyanarra gondol. Ha a ökológusok azt mondják, hogy kompetíció, akkor még azt nem mondták meg, hogy azt hogy kell megmérni, addig mindenki arra gondol, amire akar.
Tulajdonképpen a ti munkátok egy kicsit olyan, mint egy detektívé. Szeretnétek rájönni, hogy milyen megoldást hozott az a növény, ami speciális arra az élőhelyre lebontva, és miért tette ezt?
Igen, pontosan egy ilyen detektív munka a miénk, ahol hát egyfelől egyes konkrét eseteket is nagyon jó lenne megérteni, és másfelől meg az, hogyha ebből valami általános is kijön.
Hát felkerülhet a listára, hogy most már kukac is voltam. Eddig még erre sok érdekes szituációba kerültem munkám során, de ilyen még nem volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Botta Dukát Zoltánnak, a durva léptékű vegetáció-ökológiai kutatócsoport vezetőjének további sikeres munkát és sikeres kísérletezést kívánok.
Köszönöm szépen, én is köszönöm a lehetőséget.